hangoztatott, és hiszem azt, hogy gondolatban ott jártunk az Úr Jézus nyomdokában, és ezt folytathatjuk a következőben is, amikor Isten igéje felé fordítjuk a tekintetünket. Ha aktuális eseményekről szeretnénk tudni, akkor egy kicsit hirdetéssel is kapcsolódik ez még, akkor a gyülekezeti értesítőnkből megnézzük, hogy milyen események is várnak ránk. Ha olvasni szeretnénk, egy lehetőség lesz az ünnepek alatt, az újban lapozgatása a kijáratnál majd Isten tisztelet végén megkapjuk, olvassuk, hiszen hasznos, értékes üzenetek találhatók ebben a kiadványban is. Köszönjük, hogy elkészült és rendelkezésünkre áll. De ha a gyökerekhez szeretnénk visszamenni, a régmúlt eseményhez, akkor az evangélistákat hallgathatjuk, kérdezhetjük meg, hogy is történt az, ami az Úr Jézussal ott a szenvedés idején történt. Keressük meg a Márk írása szerinti evangélium 15. fejezetét, és Márk gondolatai, följegyzései alapján hallgassuk meg az Úr Jézus megcsúfolásának, megfeszítésének, halálának történetét. Márk evangélium a 15. részéből, a 16. verstől fönnállva hallgassuk, egészen a 37. versig terjedő szakaszra. A katonák elvitték őt a palota belsejébe a helytartóságra, és összehívták az egész csapatot. Felöltöztették bíborba, tövisből font koronát tettek a fejére, és elkezdték köszönteni. Üdvözlégy, zsidók királya! Nátszállal verték a fejét, leköbdösték, és térdhajtással hódoltak előtte. Miután kigúnyolták, levették róla a bíborruhát, felöltöztették saját ruhájába, és kivitték, hogy megfeszítsék őt. Kényszerítettek egy arra menő ember, Cirénei Simon, Alexander és Rufus apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. Elvitték őt a Golgota nevű helyre, ami ezt jelenti, koponya hely. És mirhás bort adtak neki, de ő nem fogadta el. Ekkor keresztre feszítették, és megosztottak a ruháin, sorsot vetve, hogy ki mit kapjon. 9 óra volt, amikor megfeszítették. Felirat is volt a kereszten, az ellene emelt vádról, amely így szólt, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre 2 rablót, egyet jobb, egyet pedig bal keze felől, és így teljesedett be az írás, amely ezt mondja, és bűnösök közé számlálták. Az arra járók fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták. Nosza, te, aki lerombolod a templomot, és felépített 3 nap alatt, menj meg magadat, szállj le a keresztről. Hasonlóan túlfolódtak a főpapok is maguk között az írástudókkal együtt, így szóltak. Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. A Krisztus, az Izrael királya szálljon le a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is gyalázták, akik vele együtt voltak megfeszítve. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. 3 órakor Jézus hangosan felkiáltott, Éli, Éli, lamma sabachthani, ami ezt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik meghallották, így szóltak, nézd, Illés hívja. Valaki elfutott, megköltött egy szivacsot eszettel, nátszára fűzte, inni adott neki, és így szólt. Lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye. Jézus azonban hangosan felkiáltva kilehelte lelkét. Köszönjük, Úr Jézus, mindazt, amit értünk vállaltál, és azt, hogy most csaknem 2000 évvel később segített megérteni szenvedésed, kereszthalálod titkát. Arra kérünk, hogy amikor ígéret hallgatjuk, annak hirdetése és hallgatása egyaránt azt szolgálja, hogy a te titkod megnyílik előttünk, és értjük, tudjuk, hogy értünk vállaltad kereszthalált. Szeretnénk, Urunk, nem csak másokra gondolni, amikor a golgotai kereszt tárul elénk, hanem saját életünket, indulatainkat, bűneinket, mindent elég hozni. És arra kérünk, segíts, hogy minden helyére kerülhessen bennünk, hogy általad, a te váltság halálod által örök életet nyerjünk. Szenteld meg, Urunk, ígéd hirdetését és hallgatását egyaránt az Úr Jézusért. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és az ige hirdetésre készülve egy énekszolgálatot hallgassunk meg, és akkor mellát Otto testvér énekel, Nagy Norbert testvér kísérő. Gondolkodjunk most közösen arról, hogy mi is történt az első nagy pénteken, amire azóta a kereszténység évről évre visszaemlékezve átéli az Úr Jézus kereszt halálának a történetét, és azt gondolom, hogy ahogy az idő, az évek, az évtizedek vagy évszázadok múltak, úgy csökken az együttérzésnek a mértéke is, úgy sekélyesedik el a mi nagypénteki érzésünk, hiszen nem nagyon látunk mostanában olyan brutális magatartást, mint amit az Úr Jézussal korának emberei tettek. Tudom, akik erőszakot szeretnek nézni, van mód arra, hogy ilyennel is találkozzanak, de általában, remélem, hogy a jelenlévő többségében ilyenek vagyunk, igyekeznek tiltakozni minden olyannak a megtekintésétől is, ami erőszakot, ami gonoszságot, ami ennek a túltengését láthatja, és éppen ezért, amikor olyan tévéfilmekhez érkezünk, akkor megtaláljuk a kapcsolót, mert nem szeretjük látni, ha az emberek bántják egymást, néha már a hírek láttán is hasonló érzésünk van, de szeretném, ha most gondolatban egy kicsit mégis visszajönnénk egy szörnyű történethez, ahol nem az látszik, hogy az ember milyen gonosz tud lenni, ha egy filmet akar készíteni, nem az látszik, hogy az ember milyen erőszakossá tud válni, ha valamilyen gonosz támadás éri, és védi saját magát, hanem hogy az ember alapvetően milyen rendetlen, milyen gonosz, milyen erőszakos lehet, ha egy szent, egy tiszta, egy igaz Istennel találkozik. Mert mi is történt az Úr Jézus földön járásakor? Addig élte Isten népe a maga természetes életét, ismerték, megszokták már a törvény jelenlétét, meg a törvény hallgatagságát. Amikor a tekercseket fölnyitották, akkor tudták, vagy hallhatták a zsinagógákban, hogy Isten mit vár a néptől, és mi sem volt természetesebb, ezt meghallgatták, nagy áhítattal bólintottak rá, tehát imádságot mondtak, és folytatták tovább a törvénytelen életüket. Aztán megint meghallották a törvényt, és tudták, hogy már épp elég bűnt követtek el, valamilyen áldozatot kellene bemutatni, hogy a bűneikből menekülést nyerjenek. No hát elmentek a templomba, és vitték az áldozati értéket, talán a bűn mértéke, vagy a gazdagság szerinti mérték alapján különféle módon áldoztak Istennek, hogy bűneikért, vagy bűneikből engesztelést nyerve, újból tisztán állhassanak elé, aztán folytatták a régi életüket, a bűneiket. Egész jól elvoltak az Úr népe és a törvény. Az Úr népe és a könyvtekercs. Az íge, amely megszólította őket, és amelyet félre lehetett tenni, amely nélkül élhették az életüket. Csak hogy úgy tette Istennek, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, aki maga az íge, elküldte az Úr Jézus Krisztust, aki testé lett, és elhozta Isten szavát, elhozta az ő tisztaságát, szentségét, elhozta az Isten beszédét, amellyel megszólítja az embert, és ez a Jézus, aki szerte járt Júdeában, Galileában, beszélt az emberekkel. És meghallották megint azokat a szavakat, amelyeket a törvényből már ismertek, és azt mondták, hogy köszönjük ebből a Jézusból, se kérnénk túl sokat. Kedves rabbi, kedves tanító, akinek a tanításával egyet is érthetünk, de megint csak szeretnénk lapozni, félretenni őt. Na de Jézus rabbi újra meg újra megszólalt. És teljesen váratlan helyeken, ahol szerették volna a tekercseket már összezárni, összekötni és megfelelő helyre tenni, Jézus megjelent és megszólalt, és beszélt bűnről, és beszélt tiszta életről, beszélt Isten szentségéről, és az ember méltatlanságáról, hogy Istennel kapcsolatba kerüljön. És úgy érezte az Úr népe, hogy Jézus rabbit el kell hallgattatni. Hát szeretnénk nyugodtan élni, szeretnénk végre a törvényt úgy kezelni, ahogy azt nekünk jól esik. És a Jézus mindig olyan ígéket hoz, mindig olyan isteni üzeneteket tár elénk, amelyek tövisként vannak a testünkben, a lelkünkben. Nincs rá szükségünk, hadd éljünk csak nyugodtan. És aztán Jézus újra arra járt, ahol ezek az érzékeny emberek éltek, és megint megszólította őket. Találkozott az írástudókkal, a farizeusokkal, tanított a templomban, a tengerparton, hegyoldalakban, ahol csak emberekkel találkozhatott. Az emberek egy része kitárta a szívét, és azt mondta, hogy ez az íge kell, és a többiek azt mondták, hogy Jézus szavát nem akarjuk hallgatni, az ígét nem. Azért mondtam a bevezetést, mert ma is hasonlóak vagyunk. Egyrészt vannak, akik meghallják Isten igéjét, immár az új szövetséggel együtt, a teljes Szentírásból befogadják és megtalálják az életüket. Mások azt mondják, hogy szeretném a Bibliámat becsukni. Ne szóljon már hozzám mindig. Ne avatkozzon bele a hétköznapjaimba, a munkámba, a terveimbe, a szervezéseimbe. Nem akarok én Isten igéjéhez naponként olyan pontosan igazodni, kényelmesebben, megszokott módon szeretnék élni. És Jézus nem változik, ahogy földön járt, akkor megkereste az embereket, és újra meg újra mondta az ígét, ma is így keres bennünket, és Szent Lelke által így szólít meg. És azt kéri, hogy ne akard összezárni két fedőlap közé az ő szavát. Ne akar könyvespolcra tenni, tehát gondosan bezárni egy szekrénybe, hogy ne szólítson meg, hanem találkozz, szembesülj vele, és lásd meg, hogy kinek kell megváltozni. Isten népe úgy gondolta, hogy nem nekik. Ők tudják, hogy mi a boldog élet. És arra gondoltak, hogy megváltoztatják Jézust. Arra gondoltak, hogy megváltoztatják az ígét, annak a hatalmát, össze fogják kötözni, ellehetetlenítik a megszólalását, a mozgását, az életét, és majd meg lesz végre a nyugalmuk. Miről is szól ma péntek? Miről szól ez a borzalmas esemény sor, amelyről hallottunk már a szenvedés történet ismertetésében, az Isten tisztelet elején is? Arról, hogy Isten népe úgy dönt, hogy Jézust összekötözik, képtelenné teszik az ígét arra, hogy megszólaljon, képtelenné teszik az Istent arra, hogy beszéljen velük, hogy szeretnének végre a maguk urai lenni, ők, akik Jahve tulajdonának vallják magukat. És ehhez engedik, hogy az összes indulat, ami csak bennük van, előtörjön. Hát megsértette őket Jézus Krisztus. Hát megbántotta az önérzetüket, mert a bűn bűnnek nevette, az igazságot meg igazságnak. És hogy lepleződik le Isten népe, az a bűnös nép, amelyről szólhat ítéletesen is Jézus, amikor Jeruzsálem fölött sír, amikor az írástudókat, a farizeusokat képmutatóknak nevezi, és azt mondja, hogy olyanok, mint az a szál, amely belülről tele van minden utálatossággal. Hát kiderül, hogy tényleg olyanok, mert tényleg tele vannak minden aljassággal. Kiderül, hogy valóban indulatoktól feszül az egész énjük, hiszen Jézus még Barabással is képesek fölcserélni. Ha rangsort állítanak föl, hogy kik a legértékesebb embereik, vagy kiktől szeretnének leginkább megszabadulni, hát biztos, hogy Jézus nem kerül az első helyre. Mert Barabás az utolsón lehet. És most képesek azt mondani, hogy Jézus számunkra még annyira sem kedves, mint Barabás. Még nála is veszélyesebbnek látjuk, és készek vagyunk azt kérni, hogy Barabás legyen szabad. Annak érdekében, hogy Jézustól ne szabaduljunk, hogy végre nyugodtan élhessük a magunk Jahve nélküli életét. Csak a nevét mondogatjuk, az igéje nem érdekel. Az indulatok, amikor Isten engedi, hogy Jézusra áradhassanak, akkor, ahogy olvastuk, hallottuk a történetet, nem szeretnék minden pontjáról szólni, Jézus elsodorják. mert az idő teljességében Isten engedi, hogy így történjen. Addig óvta őt. És ha kellett, elfogni akarták, de egyszerűen átment közöttük. Eddig. Ha terveztek bármilyen vádakkal Jézus ellen elfogást, nem tehették meg, mert Isten oltalmazta őt. Most délelőtt hallottuk, az Úr Jézus azt mondja, eljött az idő, teljesednie kell az írásnak, és engedi, hogy az emberek indulata elsodorja, tönkre tegye őt. Így olvashatjuk, akik felöltöztették bíborba, tövisből fogott koronát tettek a fejére, és elkezdték gúnnyal üdvözölni őt, hogy üdvözlés zsidók királya. Násztállal verték a fejét, leköpösték, és eközben térfajtással hódoltak előtte. Nagyon nehéz elgondolni, de tessék egy kicsit most képzeletben odajönni Jézus elé. Hál' apostol a Krisztus himnuszban azt mondja róla, hogy Istennel volt egy, és megüresítette magát, eljött közénk, és szolgai formát vett föl, és engedelmes volt. És jönnek pökhendi emberek, és azt mondják neki, hogy adunk rád egy olyan köntöst, amelyben majd királynak fogsz látszani. Adunk a kezedbe egy olyan uralkodói jogar, utánzó eszközt, amellyel bemutathatod, hogy tényleg te vagy a király, hetem egy násszállal teheted ezt. Megpróbálunk körülötted úgy hajbókolni, ahogy egy uralkodó előtt illik, mondjuk neked üdvözlés zsidók királya. Micsoda kegyetlen játék ez, amit az emberek tesznek. Azt gondolják, hogy lehet csúfolódni Jézussal. Azt gondolják, hogy nagyobbak nála, hogy értékesebbek, hogy leköphetik őt. És micsoda szörnyű ez a kép, megtehetik. Isten megengedi, hogy megtegyék. És talán a jobb érzésű emberek ennek láttán, ennek a borzalmas indulatnak a láttán futnak már haza, és azt mondják, hogy látni sem bírom. Hallani sem akarom ezeket a Krisztus csúfolókat, mert azért mesteremmel teszik. De közben a másik irányból gyűlnek azok, akik élvezik azt, hogy végre nekünk van igazunk. Fölül kerekedhetünk Jézus fölé. És eljutnak egészen addig, hogy keresztre feszítik őt. A legborzalmasabb, a legkegyetlenebb kivégzéssel, hadd szenvedjen, hadd pusztuljon bele szolgálatába, amelyet végez. És az emberek jóleső érzéssel néznek a keresztre, hogy hát ezen is túl vagyunk. Sikerült. Eddig Jézus mindig beleszólt az életünkbe, most már nem fog. Van még néhány óra, amíg kiszenved, és utána nyugodtan élhetünk. Jöhetnek vissza a bűnök, a békességes napok, élhetjük az életünket. Nem lesznek tanítványai sem sokáig, hiszen nagyon hamar elmúlnak azok a hatások, azok a tanok, amelyeket korábbi tanítók, önjelölt messiások hirdettek. Keresztre feszítik Jézus abban a hiedelemben, hogy ezzel őt végleg félre tudják tenni. Hadd szóljak még két dologról itt a keresztre feszítés konkrét történetével kapcsolatban. Hogy milyen is az ember, és milyen kegyetlen tud lenni az arra járók, a kereszt felé járók, fejüket csóválva káromolták Jézust. És azt mondták, reál tekintve, hogy nosza, te, aki lerombolod a templomot, és felépített 3 nap alatt, menj meg magad, szállj le a keresztről. Egy gondolat kellett volna ahhoz, hogy Jézus leüljön a keresztről, és nem tette. És jönnek, provokálják őt, és csúfolják, és gúnyolják azok a nép közé tartozó emberek, akik úgy gondolják, hogy most kiélhetjük az indulatainkat Jézusban. Sőt, hasonlóan csúfolódtak a főpapok is maguk között, az írástudókkal együtt. szörnyű a kép, mintha fölbudjanna az emberekben lévő gonoszság, annak teljes valósága, még a főpapok, az írástudók is, akik ismerik az ószövetségi írásokat, amelyekből hallottunk, akár Ézsaiás gondolatait is. És nem azt mondják, hogy most látjuk beteljesedni, amit a próféta mondott. Hát itt van előttünk a fájdalmas férfi, aki szenved, aki hordozza a betegségeinket, és szörnyű látni azt, ami vele történik. Nem ezt mondják. Azt, hogyha ő a Krisztus, akkor el fogjuk hinni, ha leszáll a keresztről. Mintha tesztelhetnék, hogy tényleg Krisztus van a kereszten, azt mondják, hogy ha leszáll a keresztről, akkor ő a Krisztus. Mi ezt így állapítjuk meg? És ha a mi mértéknek megfelel, akkor elfogadjuk őt, akkor hiszünk benne. Ha nem, akkor nem. Az Úr Jézus Krisztus hallja mindezt. Szörnyű belegondolni, hogy saját népe, saját népének, saját vallásának a vezetői csúfolódnak, gúnyolják őt, és nem hiszik el, hogy ő az, aki 3 évig járt közöttük. Hirdette az Isten országáról szóló ígét, és most azt mondják, hogy ha ezt a csodát megteszi, akkor elhiszük, hogy ő a Krisztus. Ugyan már akkor se hitték volna. Akkor valami mással magyarázták volna, és Jézus szerették volna újból csak félretenni. Vajon hogy van a mai ember Krisztussal? Lehet, hogy nem ilyen indulatokkal, mint az Úr Jézus korában, de szeretné megint csak félretenni. Nincs szükségem rá. Ne szóljon bele az életembe, ne beszéljen szentségről és bűnről, hadd éljek csak nyugodtan a saját kedvemre. És néha, ha látja az Úr Jézus teszteit, akkor azt mondja, ez nem is az. Néha a magunk mérlegén próbáljuk őt megmérni, és azt mondjuk, hogy nem felel meg Krisztus nekem. Ellenőriztem, próbáltam, szerettem volna hinni benne a magam módján. De így nem tudok. Hát az Úr Jézus Krisztus éppen azt a küldetést vállalja értünk, hogy nem a mi módunkon szolgál, hanem az Atya módján. Hogy nem a mi igényeinket teljesíti, hanem Isten akaratát. És így vállalja, így éli, és így hallja végig a Golgotát, a golgotai keresztet, és így szerez a mi számunkra üdvösséget. Az Úr népe azt gondolta magáról, hogy szabad. Kiderült, hogy a bűn rabszolgái. Most, amikor föltárulnak belső indulataik, akkor látszik, hogy mire is képes ez a nép. Hogy saját fiát, az Isten fiát kész megölni. Hát ha valaki, akkor ez a nép, erre a népre érvényes az, hogy nagyon sok bűnért bemutatott áldozat nem változtatta meg. Ha valakire, hát erre a népre igaz ebben az időben, hogy az Úr Jézusra szükségük volt, mert Isten ígéjét nem értették meg. És kellett, hogy a testélet ígét lássák, hallják, hogy vele találkozzanak. Kellett, hogy a testélet íge halálát is láthassák, hiszen az Úr Jézus egészen a kereszt halálig engedelmes, hogy váltságot nyerjenek. Az ige fárkudamaként emlékezhetünk vissza az ószövetségi áldozatok bemutatására. Amikor elhozták a bűnért való áldozatot, akkor az áldozatot bemutató pap igyekezett ennek az állatnak a vérét kiontani. Soha nem az volt a cél, hogy az áldozatra, vagy az áldozatként bemutatott állat minél többet szenvedjen. Hanem az volt a cél, hogy miközben a vére kifolyik, ezzel a bűnös ember váltságot nyerjen. Egyetlen állatot sem kínoztak azért, hogy az áldozat bemutatás tökéletesebb legyen. Az állat leggyorsabb és legegyszerűbb halála volt szükséges, és utána Isten bűnbocsánatot ígért, az Ószövetség törvénye, ne gondolkozzunk és ne vitatkozzunk ezen. Isten tudja, hogy miért ez volt az Ószövetségben. És akkor jön az ember, és azt mondja, hogy megmutatjuk majd, hogy minek kell történni az Isten fiával. Nem gyors kivégzés, hanem a lassú halál, a kínzás jelent számunkra örömöt. És nem akarunk vele többet találkozni. És az az Úr Jézus Krisztus, aki sok-sok áldozat bemutatást látott, most magán kell, hogy érezze az emberek minden bűnét, nem csak úgy, ahogy az áldozati állat hordozta az áldozatot bemutató bűneit, hanem közvetlenül a bűnös emberek indulatát is ő hordozta el. És nem szólalt meg, és nem tiltakozott, megkérdezi, én Istenem, miért hagytál el még te is? Miért szakad rám minden teher, minden fájdalom? De bekövetkezik a kereszt halál, elvégeztetett, és Jézus meghal. Miért kellett az Úr Jézusnak meghalnia? Azért, mert az emberiség nem fogadta a közéjük jövő ígét. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. Az övéi gyönyörködtek a szenvedésében. Az övéi, mondjuk ezt idézőjelbe, az övéi úgy gondolták, hogy ezt a Jézust nem tudják elfogadni. Mással, másként tudnának azonosulni. Hadd kérdezzem ma este, kedves testvérem tőled, hogy vajon milyen Jézust tudsz elfogadni? Kész vagy-e azzal a Jézussal békességet kötni, aki eljött és megszólítja az embert? Azzal a Jézussal, aki azért jött, hogy bátságot szerezzen, és népének beszél a bűnről, meg a bűnből való szabadulásról. Népének beszél Istenről, Isten szentségéről, és az ember elérheti ezt a szentséget, még parancsba is adja, hogy szentek legyetek. Készek vagyunk-e ezelőtt, az Úr Jézus előtt, a keresztre tekintve az ő áldozatát látva, leborulni és azt mondani neki, hogy üdvözlégy, szívem királya. Nem, hogy leköpni, elutasítani nem akarlak. Oda jövök hozzád és letörlöm azokat, amiket mások okoztak. Nem, hogy visszautasítani nem akarlak. Jövök hozzád, belekapaszkodom a keresztedbe, mert tudom, hogy ott van az életem. Nem, hogy csúfolódnék veled, nem, bizonságot teszek rólad. És ott a kereszt közelében lévőknek arról beszélek, hogy te vagy az élet ura. Vajon kész vagy-e azt a Jézust elfogadni, aki a maga módján érkezik, aki életet, üdvösséget szerez. Azt kívánom, hogy ezen a napszénteken és a következő ünnepnapokon is a vele való találkozásunk legyen hiteles, és minden egyéni elképzelésünket szedjünk félre, őt fogadjuk el, fogadjuk be. És egy közös énekkel készüljünk most az emlékezésre, hiszen nem ér véget az ige hirdetés, vagy az ige hirdetéssel a Krisztus kereszt halálára való emlékezésünk, hanem hamarosan kinyújthatjuk a kezünket a kenyér és a pohárért, amely Krisztus megtölt testét és kiontott vérét hozza elénk. Rá emlékezhetünk az ő tetteire. Keressük most meg a 434. éneket, és énekeljük közösen. Bárányok vére folyt egykor a szent helyen, ám elégséges egy sem volt, hogy bűntől megmentsen. Ennek az életnek az életése közben lássuk magunk előtt a Golgotai keresztet, a magunk bűneit, méltatlanságát, és úgy jöjjünk az urvacsorai közösségbe, hogy bátran az 5. versben énekeljük, már jöhetek eléd átoktól mentesen, üdvözlő véled erejét, örökké dicsérem.